49. fejezet. A nép tábort ütött Cézár pompás kertjeiben, amelyek régebben Domiciái és Agrippináé voltak, a Marsmezőn, valamint Pompeius, Szálusztius és Mecénás kertjében is. Elfoglalták a portikuszokat, a labdajátékok csarnokait, a csodás nyári lakokat és a fenevadak számára épült fészereket. A kertek díszéül szolgáló pávák, flamingók, hattyúk és struccok, afrikai gazellák és antilopok, szarvasok és őzek mind a csőcselék bográcsaiba kerültek. Osztiából annyi élelmiszert szállítottak, hogy a tutajokon és a különböző hajókon át lehetett kelni a Tiberis egyik partjáról a másikra, mint valami hídon. A gabonát hallatlanul olcsón 3 szeszterciuszért osztották, a szegényebb népnek pedig egészen ingyen adták. Óriási bor, olaj és gesztenye készleteket gyűjtöttek, és a hegyekből naponta hajtottak fel a junyájokat és ökörcsordákat. A nyomorultak, akik a tűzvész előtt a szuburra sikátoraiban húzódtak meg, és rendszerint az éhhalállal küzdöttek, most jobban éltek, mint valaha. Az éhínség fenyegető veszélyét határozottan sikerült elhárítani, ellenben sokkal nehezebb volt megakadályozni a betöréseket, fosztogatást és visszaéléseket. A kóbor hajléktalan élet büntetlenséget biztosított az utonállóknak, annyival is inkább, mert Cézár híveinek vallották magukat, és nem is takarékoskodtak a tapsokkal, valahol csak megjelentek. Mivel pedig a hivatalok az adott helyzetben nem működtek, és a helyszínen megfelelő fegyveres erő sem állt rendelkezésre, amely megakadályozhatta volna az erőszakoskodásokat, az egész világ söpredéke által lakott városokban minden emberi képzeletet meghaladó dolgok történtek. Minden éjszaka akadt verekedés, gyilkosság, nő és gyermekrablás. A Porta Mugionis tájékán a Kampániából felhajtott nyájak állomás helye előtt kirobbanó harcokban az emberek százai pusztultak el. A Tiberisben minden reggel csapatostól úsztak a hullák, anélkül, hogy valaki eltemetésükre gondolt volna, és így a tűzvésztől is fokozott hőségben gyorsan oszlásnak indulva bűzös kigőzölgéssel telítették a levegőt. A táborhelyeken betegséget léptek fel, és a félénkebb emberek már óriási járványokat jósoltak. És a város egyre égett. A tűzvész csak a 6. napon kezdett alábbhagyni, amikor elérte az Equilinius üres területeit, amelyeken szándékosan lebontottak rengeteg házat. De az izzó paráshalmok még mindig olyan kápráztató fényt árasztottak, hogy a nép nem akarta hinni, hogy ez már a csapás vége. És valóban, a 7. éjszakán a tűz újult erővel lobbant fel Tigellinus épületeiben, de ott már nem lévén elég tápláléka csak rövid ideig tartott. Csak a kiégett házak omladoztak itt-ott hatalmas lángoszlopokat és szikraesőt zúdítva a magasba. De a tűz mélyén izzó zsarátnok felülete lassanként kezdett feketedni. Napnyugta után az ég már nem izzott vörös fényben, csak éjszakánként a pusztulás nagy fekete területein löveltek fel a zsarátnok halmokból kékes lángnyelvek. Róma 14 kerületéből alig maradt meg 4, a Transtiberisszel együtt. A többit megemésztette a tűz. Mikor végre a zsarátnokhalmok kihamvadtak, a Tiberisztől az Equilinusig terjengő, szomorú, kihalt, szürke térségből kémények sorai meredeztek felfelé, mint megannyi temetői fejfa. S nappal a fejfák között komor embercsoportok ődöngtek, kedvelt holmiaikat vagy még kedvesebb szeretteik csontjait keresve. Éjszakánként kutyák vonítottak a hajdani házak üszkös hamvai fölött. De hiába volt Cézár minden bőkezűsége és segítsége, ez sem vetett féket a szidalmaknak és a felháborodásnak. Csupán az utonállók, tolvajok és hajléktalan csavargók tömege volt megelégedve, mert kedvére ehetett, ihatott és rabolhatott. De akik elvesztették szeretteiket és egész vagyonukat, azokat nem lehetett kibékíteni sem a kertek megnyitásával, sem gabonaosztással, sem a cirkuszi játékok és ajándékok ígéretével. A szerencsétlenség ennél sokkal nagyobb és rendkívülibb volt. Akikben még izzott a szülőváros és haza iránti szeretet szikrája, azokat kétségbe ejtette az a hír, hogy a régi Róma elnevezésnek el kell tűnnie a földszínéről, mert Cézár Neropolis néven akar a romokból új várost építeni. Az elkeseredés hulláma napról napra erősödött, és Néró, aki minden elődjénél érzékenyebb volt a népkegye iránt, az augusztiánuszok hízelkedései és Tigellinus hazugságai ellenére rettegve gondolt arra, hogy a patríciusok és a szenátus elleni sötét élethalál harcában kicsúszhatik lába alól a talaj. Maguk az augusztiánuszok is éppen ilyen nyugtalanok voltak, hiszen minden nap meghozhatta számukra a pusztulást. Tigellinus azon gondolkozott, hogy Kis-Ázsiából fel kellene hozatni néhány légiót. Vaciniusnak, aki még akkor is nevetni szokott, mikor pofozták, most elmúlt a jókedve. Vitellinus elvesztette étvágyát. Mások azon tanácskoztak egymás között, hogy miként fordíthatnák el fejükről a fenyegető veszedelmet, mert az senki előtt nem volt titok, hogyha valamiféle zavargás elsöpörné Cézárt. Talán Petroniuson kívül egyetlen Augustianus sem kerül neki élve az űrzavarból. Hiszen az ő befolyásuknak tulajdonították Néró minden eszeveszett topzódását, az ő sugalmazásuknak minden elkövetett gonosz tettét. Őket még talán jobban gyűlölték, mint magát Cézárt. Most hát azon törték a fejüket, hogyan háríthatnák el magukról a felelősséget a város felgyújtásáért. De magukról csak úgy háríthatták el, ha Cézárt is tisztára mossák, mert másképpen senki el nem viszi, hogy nem ők a szerencsétlenség okozói. Tigellinus Domitius Áferrel, sőt még Szenekával is tanácskozott erről, pedig ő gyűlölte. Poppea jól tudta, hogy Néró pusztulása az ő halálos ítéletét is jelenteni. Kikért tehát bizalmasai és a zsidó papok tanácsát, mert általános volt a vélemény, hogy már néhány éve Jehova vallását követi. Néró saját szakállára eszelt ki módokat, amelyek néha rettenetesek, máskor ügyefogyottak voltak, s hol rettegett, hol játszott, mint egy gyerek, de mindenkelőtt sopánkodott. Egy napon Tiberius megmenekült házában hosszantartó, de eredménytelen tanácskozás folyt. Petroniusnak az volt a véleménye, hogy üsse ő a gondokat, utazzanak el Görögországba, onnan Egyiptomba, majd Kis-Ázsiába. Az utazás régen elhatározott dolog volt, minek halogatnák hát, ha egyszer Rómában nem csak szomorú, hanem veszélyes is az élet. Cézár lelkesen fogadta a tanácsot, de Szeneca rövid megfontolás után így szólt. Elutazni könnyű, de visszatérni annál nehezebb lenne. Herkulesre, felelte Petronius, visszafelé már ázsiai légiók élén jöhetnénk. Azt teszem, kiáltotta Néró. De Tigellinus ellenkezni próbált. Ő ugyan semmit sem tudott kitalálni, s ha ő jött volna rá Petronius ötletére, azt a menekülés egyetlen módjának kiáltotta volna el, de most fontosabb volt neki, hogy ne Petronius bizonyuljon ismét az egyedüli férfiúnak, aki minden veszedelemből mindent és mindenkit ki tud menteni. Hallgass meg, isteni Cézár, kezdte. Ez a tanács vesztünkbe vinne. Mielőtt eljutnál Osztriába, kitör a polgárháborús, ki tudja, az isteni Augustus valamelyik még életben lévő oldalági rokona nem kiáltatja ki magát Cézárnak, s ha még a légiók is pártjára állnak, akkor mit csinálunk? Azt, hogy még előbb gondoskodunk róla, hogy Augustusnak ne maradjanak rokonai. Úgy sincs mások, nem lesz nehéz tőlük megszabadulni. Ezt meg lehet tenni, de hát csupán őróluk van szó. Embereim csak tegnap hallották a tömegben, hogy olyan ember kellene Cézárnak, mint Trászea. Néró összeharapta száját, de csak már felvetette szemét, és így szólt. A telhetetlenek, a hálátlanok! Van elég gabonájuk, sparazsuk is, amelyen megsüthetik lángosaikat. Mit akarnak hát még? Bosszút, felelte Tigellinus. Csend lett. Cézár hirtelen felállt, felemelte kezét, és szavalni kezdett. Bosszút szomjaz a nép, és áldozatot les a bosszú. Aztán mindenről megfeledkezve Derűs arccal kiáltotta. Adjanak táblát és stílust, hadd írom le a verset. Lucanus sosem írt ilyent. Figyeljétek, hogy egy szempillantás alatt ötlött eszembe. Ó, utolérhetetlen, hallatszott néhány hang. Igen, a bosszú áldozatokat követel, mondta Néró, miután a verset leírta. Aztán tekintetét végighordozta a jelenlévőkön. Hát, ha elhíreztelném, hogy Vaciniusz gyújtotta fel a várost, s őt áldoznánk fel a nép dühének. Ó, isteni Cézár, hát ki vagyok én, kiáltotta Vaciniusz. Igaz, náladnál nagyobb ember kell ehhez. Vitellius? Vitellius elsápadt, de elnevette magát. Az én hájam, felelte, még újból tüzet gerjeszthetne. De Nérónak másra járt az esze. Ő olyan áldozatot keresett, aki valóban kielégíthetné a nép haragját, és meg is találta. Tigellinus, mondta kis idő múlva, te gyújtottad fel Rómát. A jelenlevők végigborzongtak. Megértették, hogy Cézár már nem tréfál, és hogy eseményektől terhes idők következnek. Tigellinus arca összehúzódott, mint a harapni készülő ebb szája. Én, de a te parancsodra, vágott vissza. És úgy néztek egymásra, mint két démon. Olyan csend lett, hogy az átriumon átrepülő legyek zümmögése is hallatszott. Tigellinus, szólalt meg Néró. Szeretsz te engem? Te tudod, uram. Áldozd fel magad, értem. Isteni Cézár, miért tartasz édes italt ajkamhoz, holott nem szabad azt kiinnom? A nép zajong és lázong. Azt akarod-e, hogy a pretoriánusok is fellázadjanak? A jelenlevők szíve összeszorult az iszonyattól. Tigellinus volt a pretoriánusok prefektusa, és szavai csak nem fenyegetés számba mentek. Maga Néró is megértette ezt, és belesápadt. Ekkor lépett be Epafroditus, Cézár szabadosa, és jelentette, hogy az isteni Augusta kíván beszélni Tigellinusszal, mert olyan emberek vannak nála, akiket a prefektusnak ki kell hallgatnia. Tigellinus meghajolt Cézár előtt, és nyugodt, megvető arccal távozott. Íme, meg akarták ütni, de ő megmutatta a fogát, hadd lássák, kicsoda ő, és ismerve Néró gyávaságát, bizonyos volt felőle, hogy a világurának sosem lesz bátorsága őrá kezet emelni. Néró egy darabig szótlanul ült, de látva, hogy a jelenlevők várnak tőle valamit, így szólt. Kígyót melengedtem keblemen. Petronius vállat vont, mintha azt akarta volna mondani, hogy egy ilyen kígyónak nem nehéz összetaposni a fejét. Na, mi az? Mondjad, adj tanácsot, biztatta Néró, barátja mozdulatát látva. Egyedül benned bízom, mert több az eszed, mint a többieknek együttvéve, és szeretsz engem. Petroniusnak már az ajkán volt a szó, nevez ki engem a pretoriánusok prefektusává, én a nép kezébe adom Tigellinust, és egyetlen nap alatt lecsendesítem a várost. De vele született lustasága győzedelmeskedett. Prefektusnak lenni annyit jelent, mint a vállán viselni Cézár személyét és még ezernyi közügyet. Minek neki ez a teher? Nem jobb dolog-e kényelmes könyvtárban verseket olvasni, vázákban vagy szobrokban gyönyörködni, vagy Euniké isteni testét térdén ringatva, ujjait aranyos fürtjeibe meríteni, és száját a leány korral ajkaihoz közelíteni. Így szólt tehát. Én azt tanácsolom, menjünk Ahájába. Á, felelt Néró. Tőled többet vártam volna. A szenátus gyűlöl engem. Ha elutazom, ki biztosít afelől, hogy fel nem lázadnak ellenem, s nem kiáltanak ki más Cézárra. A nép régebben hűvölt hozzám, de ma hozzájuk csatlakozik. Hádészre, ha a szenátusnak és a népnek egyetlen feje lenne... Hadd mondjam meg neked, isteni Cézár, ahhoz, hogy megtartsuk Rómát, meg kell tartanunk néhány rómait is, jegyezte meg Petronius mosolyogva. Mi hasznom Rómából és a rómaiakból? Sopánkodott Néró. Ahájában meghallgatnának, itt csak árulás vesz körül. Mindenki elhagy. Ti is hajlandók vagytok az árulásra. Tudom, tudom. Nem is gondoljátok, mit mondanak majd rólatok a jövendő századok, hogy elhagytok egy ilyen művészt. Erre hirtelen homlokára ütött és felkiáltott. Igaz. E gondjaim között magam is elfelejtem, ki vagyok. És most már derűs arccal fordult Petroniushoz. Petronius, mondta. A nép zúgolódik, de ha fognám a lantot, és kiállnék a marsmezőre, és elénekelném azt a himnuszt, amelyet nektek énekeltem a tűzvészkor, nem gondolod, hogy megindítanám vele a népet, mint ahogy hajdan Orpheus megindította játékával a vadállatokat? Erre Tullius Szenekió, aki már nagyon ment volna Anciumból, hozott rabszolganőihez, és ezért régóta türelmetlenkedett, így szólt. Kétségkívül, Cézár, csak az a kérdés, lesz-e alkalmat belekezdeni? Menjünk Hellászba, kiáltotta Néró kedvetlenül. De ebben a pillanatban belépett Poppea, és nyomában Tigellinus. A jelenlevők tekintete önkéntelenül a prefektus felé fordult, mert eddig még egyetlen győzelmes hadvezér sem vonult be a kapitóliumra olyan büszkén, mint ahogy ő Cézár előtt megállt. Aztán lassan, nyomatékkal beszélni kezdett, de hangjában, mintha a vas recsegett volna. Hallgass meg, Cézár, mert én is azt mondhatom, heuréka! A népnek bosszú és áldozat kell, de nem egy, hanem ezer meg ezer. Hallottad-e valaha, ki volt az a Krestosz, akit Poncius Pilátus megfeszítetett? S tudod, kik azok a keresztények? Nem beszéltem-e neked gaztetteikről és erkölcstelen szertartásaikról, meg arról a jóslatukról, hogy tűzvészet véget a világnak? A nép gyűlöli őket, és gyanakszik rájuk. Szentélyeikben senki sem látta őket, mert isteneinket gonosz szellemeknek tartják. Nem láthatod őket a stadionban sem, mert a játékokat megvetik. Soha egyetlen keresztény ember tenyere sem tisztelt meg téged tapsával. Soha egyik sem ismerte el istenségedet. Ellenségei ők az emberi nemnek, ellenségei a városnak és ellenségeid neked. A nép ellened zúgulódik, de te nem adtál parancsot a város felgyújtására, és nem én gyújtottam fel. A nép bosszút kíván, szerezzük hát meg neki. A nép vérre és cirkuszi játékokra szomjuhozik, hadd lejje hát kedvét. A nép rád gyanakszik, forduljon gyanúja más irányba. Néró eleinte ámulva hallgatta, de színész arca a beszéd folyamán kezdett megváltozni, és hol a harag, hol a fájdalom, a részvét vagy a felháborodás kifejezését öltötte. Egyszerre felállt, tolgáját ledobta magáról, hogy az a lábához omlott, mindkét kezét felemelte, egy darabig így állt szótlanul. Zeus, Apolló, Héra, Athéné, Perszefóné és ti mindnyájan, halhatatlan istenek, miért nem jöttetek segítségünkre? Szavalta végül a drámai hős hangján. Mit vétett e szerencsétlen város ama szörnyetegeknek, hogy ilyen embertelenül felgyújtották? Ellenségei az emberi nemnek és ellenségeid neked, mondta Poppea. Tégy igazságot, kiáltották mások. Büntesd meg a gyújtogatókat, maguk az istenek is bosszúra szomjaznak. Néró leült, fejét mellére horgasztotta, mintha a hallott aljasság elkábította volna, de csak hamar megrázta kezét, és megszólalt. Micsoda büntetés, és micsoda kínok méltóak ehhez a gaztethez, hm? De az istenek megihletnek, és a Tartarosz hatalmainak segítségével olyan látványosságot szerzek szegény népemnek, hogy századok múlva is hálával fogják emlegetni nevemet. Petronius homloka hirtelen elborult. Arra gondolt, mély nagy veszedelem fenyegeti Lügiát és Vinícius-t, akit szeretett, meg mindazokat, akiknek vallását elvetette ugyan, de ártatlanságukról meg volt győződve. Az is eszébe villant, hogy itt most ama véres orgiák egyike közeledik, amelyeket az ő esztéta szeme el nem viselt soha. De mindenekelőtt azt mondta magában, meg kell mentenem Vinícius-t, mert ő megőrül, ha ez a leány elpusztul. És ezt minden egyébnél fontosabbnak találta, hiszen tisztában volt vele, hogy olyan veszedelmes játékba fog, amilyenben még soha életében nem volt része. Mindazonáltal szokásához szíven fesztelenül és hanyagul beszélt, mint máskor, mikor Cézár és az Augustianusok nem eléggé esztétikus ötleteit bírálta vagy gúnyolta. Szóval találtatok áldozatokat. Jól van. Bedobhatjátok őket az arénákba, vagy rájuk adhatjátok a kínszenvedés tunikáját. Nagyon helyes, de hallgassatok csak meg. Kezetekben a hatalom, a pretóriánuszok az erő, legyetek hát őszinték, legalább akkora senki sem hallja. Csajátok meg a népet, de ne önmagatokat. Adjátok a nép kezébe a keresztényeket, ítéljék őket olyan kínokra, amilyenekre akarjátok, de legyen bátorságotok bevallani önmagatok előtt, hogy nem ők gyújtották fel Rómát. Piha! Engem arbiter eleganciárumnak neveztek, hát kijelentem, hogy nem bírom a kutya komédiát. Piha! Ah, mennyire eszembe juttatja ez a Porta Azinária melletti komédiás bódét, ahol a színészek isteneket és királyokat alakítanak a város széli csűrhe gyönyörködtetésére. Előadás után pedig hagymát vacsoráznak és savanyú borral öblegetik le, vagy a deresre húzzák őket. Legyetek valóban istenek és királyok, mert én mondom, van rá módotok. Ami pedig téged illet, Cézár. Te a jövendő nemzedékek ítéletével fenyegettél meg bennünket, de el ne feledd, hogy azok téged is megítélnek. Az isteni Klióra, Néró, a világura, Néró, az Isten felgyújtotta Rómát, mert olyan hatalma volt a földön, mint Zeusnak az Olympuson. Néró, a költő, úgy szerette a költészetet, hogy feláldozta érte a hazáját. Amióta a világ, világ, ilyesmit soha senki nem művelt, mert nem volt hozzá bátorsága. A kilenc múzsa nevében könyörgök. Ne mondj le erről a dicsőségről, és századokon át zengeni fog rólad az ének. Mi lesz hozzád képes Priámus? Mi lesz Agamemnon, Achilles, vagy akár maguk az istenek? Nem fontos, hogy Róma felgyújtása jó dolog-e, de kétségkívül nagy és rendkívüli. És különben is azt mondom, a nép nem emel rád kezet. Nem igaz. Légy bátor. Óvakodj a hozzád nem méltó cselekedektől, mert csak is téged fenyeget az a veszély, hogy a jövendő századok majd azt mondják, Néró felgyújtotta Rómát, de mint hitvány Cézár és hitvány költő megijedt, gyáván letagadta tettét, és ártatlanokra hárította bűnét. Petronius szavai rendszerint nagy hatással voltak Cézárra. De most ő maga sem áltotta magát, mert érezte, hogy amit mondott, az az utolsó szalmaszál, amely szerencsés esetben megmentheti a keresztényeket, de sokkal könnyebben elveszítheti őt is. Mégsem habozott, mert egyrészt Viníciusról volt szó, akit szeretett, másrészt egy kockázatos játékról majd mulattatta. A kocka el van vetve, mondta magában, és most elválik, mi erősebb ebben a majomban, a saját bőrének féltése vagy becsvágya. De lelkében nem kételkedett, hogy végül is a félelem fog győzni. Szavait egyelőre csend követte. Poppaja és a többiek minden figyelmükkel Nérón csüktek, ő pedig csak nem az orráig húzta fel felső ajkát, amit olyankor szokott tenni, mikor nem tudja, mit évő legyen. Végül is világosan kiült arcára a zavar és a kedvetlenség kifejezése. Tigellinus ezt látva felkiáltott. Uram, engedd meg, hogy távozzam, mert ha személyedet veszedelembe akarják taszítani, és ezen felül még hitvány Cézárnak, hitvány költőnek, gyújtogatónak és komédiásnak neveznek, azt az én fülem nem bírja. Vesztettem, gondolta Petronius. De azért olyan tekintettel fordult Tigellinushoz, amelyben benne volt minden megvetés, amit egy előkelő nagyúr, egy rongy ember iránt érezhet, aztán így szólt. Téged neveztelek komédiásnak, Tigellinus, mert íme most is komédiázol. Talán azért, mert nem vagyok hajlandó sértegetéseidet végighallgatni? Azért, mert úgy teszel, mintha végtelenül szeretnéd Cézárt, pedig csak az imént fenyegetted meg a pretóriánusokkal, amit vele együtt mi is mindnyájan megértettünk. Tigellinus nem volt elkészülve rá, hogy Petronius ilyen kockákkal merjen játszani, fejét vesztve elsápadt hát, és megnémult. De ez volt az arbiter eleganciárom utolsó győzelme ellenlábasa felett, mert e pillanatban Poppea szólalt meg. Hogy engedheted, uram, hogy ennek még csak a gondolata is megvillanjon valaki fejében, sőt, hogy azt te előtted ki ismerje mondani? Büntesd meg a vakmerőt, kiáltotta Vitellius. Néró megint orráig húzta ajkát, aztán Petroniusra irányítva rövidlátó üveges szemét így szólt. Így fizetsz hát barátságomért? Ha tévedek, győzz meg róla, felelte Petronius, de tudd meg, hogy azt mondom, amit az irántad érzett szeretetem diktál. Büntesd meg a vakmerőt, ismételte meg Vitellius. Büntesd meg, hallatszott több hang. Az átriumban zaj és mozgás támadt, mert az emberek kezdtek elhúzódni Petroniustól. Még Tullius Szenekió is elhúzódott, aki pedig hűséges társa volt az udvarnál, meg az ifjú Nerva is, holott eddig a legjobb barátai közé tartozott. Petronius csak hamar egyedül maradt az átrium bal oldalán, mosolyogva simította ki tógája redőit, s még várt, hogy mit szól, vagy mit tesz Néró. Az pedig így szólt. Azt akarjátok, hogy megbüntessem, de ő barátom és társam nekem. Ha tehát megsebezte is szívemet, tudja meg, hogy ebben a szívben barátai iránt csak megbocsátás van. Vesztettem, és végem, gondolta Petronius. Közben Cézár felállt, a tanácskozás véget ért.